A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Böröndi Leventével, a Waberers International NRT nemzetközi operációs igazgatójával és Lajkó Ferenc logisztikai iparági szakértővel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével. És hát itt az első részben sok mindenről beszélgettünk, elsősorban az áprilisi gazdasági adatok apropóján, hogy csökken a kiskereskedelmi forgalom, illetve láttuk, hogy az ipari termelés is csökkenést mutat, és ugye nem jelezhető előre egy jelentős javulás, tehát ez mindenképpen kihat majd akár csak a fuvarozókra, de úgy általában a logisztikai szakmára, és ugye még hozzájön az, hogy bár egyébként az infláció mértéke csökkenést mutat, ez nem azt jelenti, hogy megállt az áremelkedés, hanem úgy általában az árak emelkednek, és a költségek emelkednek, miközben például a fuvarozók nem képesek már ezt az áremelkedést átvinni, mert hogy csökkennek a megrendelések. Kicsit hosszan vezettem föl, de itt valahol hagytuk abba, és ugye ott volt a kérdés, amelyre Böröndi Levente elkezdett válaszolni, csak közben jöttek a hírek, hogy megpróbálnak mindenféle, például a piacok között válogatni, ha lehet ezt a szót használni, hogy akkor megnézik, hogy melyik piac visel el nagyobb költség hányadot, melyik piac visel el egy áremelést, vagy hol nem kell árat csökkenteni, gondolom, és hogy itt szóba jött a Brexit is, hogy a Brexit az többféle hatással volt, és itt szakítottam félbe tulajdonképpen, vagy itt jött el a szünet lehetősége. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy azzal, hogy az unión kívül van most Nagy-Britannia, ebben lehetőség is van, vagy ez csak negatív hatás volt?
Igen, a portfólió összetételnél hagytuk abba a gondolatmenetet. Én azt gondolom, hogy a Brexitet ilyen szempontból nagyon jól felismertük, mint lehetőséget, mert akkor is egy váltás előtt állt a vállalat, hogy akkor melyik irányt képviseljük, melyik irányba haladjunk tovább, és míg a versenytársaknak egy nagy része úgy döntött, hogy elpártol Anglia mellől, mert nem tudjuk, hogy milyen feltételrendszer mellett lehet majd bejutatni az árukat Angliába, mi pedig inkább azt a részt választottuk, inkább megtanuljuk, és megpróbálunk együttműködni a kinti hatóságokkal, és együtt kidolgozni ennek a feltételrendszerét is. Ilyen szempontból ez egy jó döntés volt, amit folyamatosan évről évre ilyen szempontból erősítünk is, mert továbbra is látjuk benne a lehetőséget. Annak ellenére, hogy azért el kell mondani, hogy ha a migráns helyzetet mondjuk figyelembe vesszük, ez a fuvarozói szakma szempontjából egy nagyon nagy fájdalompont, hogy sem a francia, sem pedig az angol oldalon nincsen, nem találnak meghallgatásra, hogy mit kellene kezdeni ezzel a helyzettel. Igen, sokszor látjuk a tévébe is, hogy a gépjárművezetők ilyen szempontból egy veszélyhelyzetnek vannak kitéve, akár még tetlegesség is előfordulhat a migráns oldalon, de ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy van egy olyan szabályrendszer, ami ezt biztonságossá teszi, és igyekszünk emellett állást is foglalni. Hogyha átmegyünk mondjuk a portfólióváltáson túlra, pont azért, mert hogy ma már a digitalizációnak köszönhetően ugye minden adat elérhető, ilyen szempontból ugye magának az útvonalnak az elemzése is sokkal pontosabbá tud válni, tehát itt gondolok azt, hogy egy adott útvonalat mondjuk Magyarországról Angliába több útvonalon is el lehet jutni, és itt a több útvonalat nem csak azt értem, hogy most Ausztrián, vagy Szlovákián, Csehországon keresztül közelítjük meg Németországot, hanem az, hogy magán az országon belül autópályát, főutakat, milyen útvonalakat használunk, természetesen ahol a 7,5 tonna ösztön meg fölött ugye lehet közlekedni, és ezeket mi kielemezzük, és a gépjárművezetőnek egy megtervezett útvonalat adunk át, amit ő lekövet, és ezzel biztosítjuk úgymond a költséghatékonyságot, és így tudjuk magát az áremelkedést ugye ellensúlyozni például, ez az egyik. A másik pont ilyen szempontból az, hogy a gépjárművezetőinket folyamatosan oktatjuk, éves szinten leoktatjuk a 2100 gépjárművezetőket, ahol a vezetés technika szempontjából képezzük őket, és ebbe is folyamatos visszajelzés van magából a fedélzeti eszköz, és ezt úgy képzelje el mindenki, hogy olyan szintű információt tudunk már adni a gépjárművezetőnek, hogy mennyire használ a gázpedált. Ugye mindannyian tudjuk, akár vezetjük a személyautót, nem mindegy, éppen sietek, hogy folyamatosan padlóig nyomom a gáz, vagy pedig finoman gurítva járok az autóval, akkor nem ugyanaz az adat fog kijönni. Hogy
egy pillanat, ne felejts a szavát, csak ez nagyon izgalmas. Egy ekkora cégnél ez éves szinten mekkora költség megtakarítást lehet azzal elérni, hogy másképp nyomják a pedált a sofőrök, vagy esetleg hagyják gurulni a kamiont lejtől lefele.
Hát ez ugye magától a technikától is függ, de itt félmillió eurós nagyságú tételekről beszélünk. Tehát itt nem 2 forint az, amit megtakaríthat az ember, hanem itt nagyon nagy költséghányad van, és ilyen szempontból pont itt kell az áremelkedést, meg az ügyfél elfogadást ugye szembeállítani egymással, hogy erre mekkora hangsúlyt fektet az ember, és nem csak úgy hangsúlyt fektet a fogyasztás, hogy kicseréli a járműveket, vagy kevesebb károsanyag kibocsátást visz fel, ezáltal alacsonyabb üzemanyag, mármint tételében nagyobb, alacsonyabb üzemanyag fogyasztás ér el, mert azzal is lehet, és igen, mi az elmúlt két évben finanszírozási oldalról nagyot tettünk bele, közel 1000 autónkat cseréltük le modernebb eszközre, ami ugyanúgy hozzájárul ehhez, de elengedhetetlen a gépjárművezetőknek ilyen szempontból a képzése.
Ha már itt említette a finanszírozást, és akkor Lajkó Ferenctől még elnézést kérnék, hogy egy picit itt leragadok ennél, mert ez egy nagyon izgalmas téma, hogy ugye folyamatosan, és ha már itt költségemelkedésről szó volt, a kamatok emelkedése az automatikusan a finanszírozási költségek brutális emelkedését hozta. Megtermelje az új jármű áremelkedését és finanszírozási költségemelkedését az esetlegesen elérhető üzemanyag költségcsökkenés, vagy ugye itt még bele kell azt is kalkulálni, hogy az üzembiztonság az mindenek előtt, tehát ha még azt is hozzáveszünk, akkor viszont megéri kifizetni ezt a nagyobb költséget.
Igen, ez egy összetett kérdés. Maga az eszköz is drágult. Tehát ugye itt nem csak a finanszírozásról beszélünk, hanem maga az eszköz is 20-30%, ez típustól függően, de nagyon nagy mértékben növekedett. Pont azért nő az értéke, mert ugye a kereslet is megvolt ugye az elmúlt időszakban, és mellette még a finanszírozás. Tehát itt dupla negatív hatásról beszélünk, amit egyrészt igen a modernebb technika ellensúlyozza, akár az üzemanyagfogyasztás szempontjából, vagy ami számunkra nagyon fontos, hogy közlekedés biztonság szempontjából ott legyünk, ugye egy adaptív tempom, egy sávtartó, egy vízfékező funkció, azért nagyban befolyásolja azt, hogy az a szerelvény épségben eljusson a rendeltetési helyre, és ugye nem csak a szerelvény, hanem maga az árubiztonság, vagy a közlekedés biztonság szempontjából, tehát ez egy kiemelt tény, hogy maga az autó milyen szolgáltatást tud nyújtani.
Na és ha már itt beszéltünk az oktatásról, iparági szinten az oktatást azt mennyire tartják fontosnak a különböző szereplők, vagy itt is azért meghúzható az a vonal, hogy vannak a nagyok, akiknek egyrészt a költségszerkezetében jobban belefér, másrészt többet tudnak beletenni akár a munkaerőért folytatott harcba is, hogy pluszba adják ezt a képzést a munkavállalóiknak.
Hát eltér a piaci szereplők viselkedése, a kisebb fuvarozók azok ugye inkább szigorra, számonkéréssel operálnak, mert ugye ahol mondjuk 5 kamion sofőr van, ott tényleg lehet mindent tudni róla, azt is, hogy reggel hogy ébred, míg egy óriási szervezetben, ahol sok ezer járművezető van, ott igenis a big data, az adathalászat és ezek a módszerek azok, amik eredményeket hozhatnak arra, hogy megállapítsuk, hogy melyik a jó sofőr, melyik a kevésbé jó sofőr, és mondjuk a kevésbé jókat, azokat egy munkaerőhiányos környezetben ugye nem kirúgni kell, mint régen tették, hogy akkor keresünk jobbat, hanem edukálni kell, meg kell adni a lehetőséget, hogy felfejlődjön, mert egyre drágább a sofőr. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én is ezt csinálnám a Leventiék helyébe a Waberesnél, míg a kisfuvarozók ezeket a modern technikákat vagy adathalászatokat kevésbé tudják megcsinálni, mert nem is biztos, hogy olyan fejlett informatikai rendszereket használnak. De hát azért ugye a jó gazda szeme ugye azért az elég erős tud lenni ezeknél a kisvállalkozóknál. Tehát ott, ha nem is üvegzseb program, de azért elég mérehatóan vizsgálják szerintem ott is magát a vezetési stílust, és ugye ott a legtöbb kisvállalkozó az volt sofőr is. Tehát érti azt, amit kell csinálni, tehát nem tanult menedzser, hanem igenis tud mondani ilyen tippeket a sofőrnek, amivel, ha úgy tetszik, akkor ő edukálja, csak ez mégse annyira tűnik professzionálisnak, vagy tervezetnek, mint mondjuk a Waberers-es éves képzési program.
Na most a technika fejlesztése, vagy a gépjárműpark frissítése, fiatalítása, az mennyire jellemző mondjuk a piacnak abban a szegmensében, a kicsiknél, egészen kicsiknél, közepeseknél, amelyek most jobban érzik a jelenlegi nehéz helyzetet. Mert ugye az látható, hogy ha ebben mind van előny, akkor ez is egy hátrány lehet, ha ő nem tud adott esetben időben autót cserélni, illetve ugye nagyon sokakról lehet tudni, hogy ők a levetett járműveket veszik át.
Ez inkább úgy jellemző, hogy a levetett nemzetközi járműveket használják a belföldes fuvarozók, tehát azért a kis cégekre ugyanúgy jellemző volt egyébként ez a nemzetköziben ez a relatív gyors járműcsere. Ez különösen addig, amíg olcsó volt, vagy majdnem, hogy ingyen volt a pénz, ez nekik is könnyen elérhető volt. Azért az nagyon izgalmas lesz, hogy most, amikor ennyire megugrott a kamatkörnyezet, és egyébként közben szűkültek is a finanszírozási lehetőségek, hogy egyébként ez a jövőben hogy fog változni. Én azt gondolom, hogy hosszabban fogják majd használni a járműveket, és hogy is mondjam, hosszabban amortizálják le a drágább és egyébként magasabb finanszírozási járműveket, tehát ilyen trendfordulóra számítok, de ez az elmúlt 5-10 évre ez nem volt igaz, tehát ott is egy kis vállalkozó is szuper új, legmodernebb kamionokkal járt, hiszen nála is az, hogy a javítási költség alacsony legyen, hogy jobb legyen a fogyasztás, illetve az úgynevezett downtime kevesebb legyen, vagyis az állásidő mondjuk műszaki hiba miatt, az ugye szintén óriási kiesést okozhat a vállalkozásnak, ha mondjuk egy hétig javítják egy hónapban a kamiont, mert régi a kamion, és több a műszaki problémája.
És ha itt már beszélgetünk mindenféle hatékonysági javításról, meg portfóliótisztításról, meg portfólió átalakításról, tehát olyan dolgokról, amiket ugye számokból lehet kinyerni, vagy aminek a megfejtését a különböző teljesítménymutatókból lehet kiszámolni. Többször említették már itt ezt a közúti fuvarozási árindexet. Ebből egyébként gondolom mindenféle olyan adat kinyerhető, ami későbbi működésre vonatkozóan segítséget nyújt a vállalkozóknak. Hogy tapasztalják, mennyire használják ezt általában a fuvarozók?
A legfontosabb célja az árindexnek az ugye az, hogy a valós költség változásokat, mert azért néha csökkenni is szokott, mint például most az üzemanyagár, nyomon követve, és hozzávéve a teljesítmény mutatók, tehát a kilométerfutás, vagy akár az üres futás változását, illetve a nemzetközi esetében az euró árfolyamának a változását, mindezt egybe gyúrva megállapíthassuk, hogy egyébként mennyivel nőttek a fuvarozók költségei, vagy éppen csökkentek, és hogy milyen ár változás lenne az, ami ehhez ugye tartozik. Tehát mi ugye, ez egy objektív mutató, tehát mi egyik féllel se vagyunk, mi azt tűztük ki célul, hogy a fuvarozási bizniszben szereplő résztvevők, tehát a megbízók és a szolgáltatók között egy olyan objektív egyetértést segítsünk, amivel ugye képesek fair üzleteket kötni, és a fair üzletek alatt azt érjük, hogy senki se jár rosszul, vagy túl jól. A másik, amit kitűztünk, hogy ezáltal olyan fenntartható partnerség, partneri viszonyok, szerződések születhessenek, amiben tényleg jól érzik magukat a felek, és mind a kettő úgy érzi, hogy árába van, mind a kettő profitot tud csinálni, és ezért mondjuk fenntartható az együttműködésük. Ezek nagyon magasztos célok, de egyébként ehhez képest az árindex az egy nagyon gyakorlatias mutató, tehát megmérjük a költségeket, nagyon részletesen, szofisztikáltan a statisztika és a közgazdaságtan minden ismert modern módszerét felhasználva, és utána ezt egyébként ingyenesen közzé tesszük. Ez azért fontos, hogy ingyenes, mert ez a része tényleg pro bono, a szakmát akarjuk vele segíteni, és valóban azt akarjuk, hogy előrejutás történjen. Azért fontos ez, mert a megbízó, a fuvarozók látják a költségeket, hát azért azt ki tudják számolni, de a megbízók nem. A megbízók számára egyetlen költség transzponens, ez pedig az üzemanyagár. Azt ugye minden honlapról le lehet tölteni, ki lehet számolni, de már az, hogy mekkora a részaránya az üzemanyag árnak a fuvarosok 100%-nyi költségéből, az már cégenként is változhat. Tehát mi ezen túl az összes többi költséget is megmérjük, hogy mekkora a részaránya, mekkora a változása, és ugye a szorzatuk adja azt ki, hogy mekkora egyébként az ára gyakorolt hatása. Tehát ez abban segíti a szereplőket, hogy a többi 70%-nyi költségről is legyen információ, tehát egy megbízó is, ha ezt megnézi, akkor joggal eldöntheti azt, hogy amiről beszél a fuvarosával, az úgy van, nem úgy van, sok vagy kevés.
Na és egyébként akkor adódik a kérdés, a Waberesnél mennyire használják ezt az indexet?
Ferencnek a gondolatmenetére visszacsatolva, igen, a fuvarosok tisztában vannak azzal, hogy milyen költségeik merülnek fel.
Tehát nincs is szükségük ezekre az adatokra.
Furcsa is lenne, hogyha ez nem így történne, de a másik oldalról viszont az, hogy milyen előrejelzés várható a jövőben, vagy pedig szembesítés, tükörállítás, hogy valójában tényleg azok a költségnövekedések merülnek-e föl nálunk, mint ami amúgy fölmerül a piacon, arra egy nagyon jó visszacsatolás, és mi erre használjuk föl. Illetve a másik oldalról én egy nagyon jó kezdeményezésnek, platform jövőképnek tartom mondjuk a megbízói oldalal szemben. Mert tényleg a két fél mindig szemben áll, a két félnek mindig vannak érdekei, érvényesítései, amiket próbál a másik félnek a torkán valamilyen szinten lenyomni, ami éppen neki fontos, de ez egy olyan jó tükör lehetne, inkább egy együttélési jövőkép, hogy a fuvarozói oldal nem azért akar éppen fuvardíjat emelni, mert több profitot szeretne realizálni, hanem ő ugyanazt a profit szintet szeretné megtartani, csak közben költségcsökkenés vált, vagy költségstruktúra változás van, és ezt a megbízónak egyértelmű oda tudja adni, és egy független helyről jön ez az információ. Tehát ez a legfontosabb, hogy egy független helyről jön az információ, nem pedig azt mondjuk, hogy a Waberers fuvardíjat szeretne emelni, mert mondjuk, ahogy Ferenc is jelezte, hogy akár piaci erejéből, mondjuk ezt itthon elmondhatom, hogy erejéből a nemzetközi piacon azért ott nem mondhatom el, amikor a 0,5%-ot sem éri el a mi forgalmunk az európai közúti fuvarozásból, de ne csak a piaci előny legyen ennek az egésznek, hanem egy megalapozott háttere, és ebben ilyen szempontból nagyon nagy segítséget nyújt, illetve bízom benne, hogy fog nyújtani akár még mélyebb információ terén is a jövőben.
Most az időnk az gyakorlatilag elfogyott, pedig azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kérdés még hátra van, amire hát nagyon sok időnk nem jut, de talán egy néhány mondat erejéig mindkettőjüktől kérdezném, hogy mire számítanak itt a következő időszakban ezek alapján, akár mit vetítenek előre a különböző árindexek, másrésztről meg, hogy mit látnak a piacon. Talán akkor Böröndi Levente, mire számít most a következő fél évben, egy évben?
Próbálom egy nagyon rövid távról megközelíteni először, hogy mit gondolunk, hogy mi fog történni itt még június, július, augusztus időszakban, ahol igazán nem várunk nagy változást. Az augusztus az természetesen minden, tehát fuvarozói oldalról egy mélypont lesz, elvégre olyankor vannak általában a cégeknek a nyári leállása, főleg az automotív szektorra jellemző, 2-3 hétre is bezárnak a cégek, tehát ilyen szempontból itt túl nagy változást nem várunk. Mi előrejelzéseket egyelőre nem kaptunk a piactól még az őszi időszakkal kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy szezon biztos, hogy lesz az október-novemberi részben, de inkább csak azt várjuk, ami 22-ben is lezajlott. Tehát túl nagy változást nem várunk, mert az FMCG szektortól nem várjuk, hogy fellendülés következne be. Az elektronikai szektor itt gondolok itt azokra, akik inkább a tévét és az ilyen, tehát a híradástechnikai termékeket gyártják. Nem látszik, hogy a lakosság oldaláról nagyobb felvásárlás következne be, akár Magyarországon, akár Európa szinten, de biztos, mivel szezonális termék, tehát ott várunk valamiféle előre mozdulást, az autóipar szempontjából meg visszarendeződést várunk, tehát egy minimális emelkedést. Én azt gondolom, hogy az idei évben ez fog bekövetkezni. A jövő évben az előrejelzésünk, és azt mondom, hogy ez inkább hozzátársul már az is, hogy milyen várakozásaink vannak, abban inkább azt gondoljuk, hogy elindul felfelé a gazdaság 2024-ben. Ez természetesen nagyban hozzájárul majd, hogy az ukrán-orosz konfliktus az vajon rendeződik, nem rendeződik, melyik irányba fog tovább haladni, de mi azt várjuk, hogy a mélypont után egy újabb fellendülés érkezik 2024 évben.
Lajkon Ferenc.
Az iparági átlagot vagy benchmarkot tekintve mi úgy látjuk, hogy nem nagyon számíthatunk trendfordulóra az év vége előtt. Legalábbis a hazai makroadatok és a makroelemzések ezt mutatják, vagyis a lecsökkent kereslet a fuvarozási szolgáltatások iránt az egészen elhúzódhat az év végéig. Tehát egyik oldalról alacsony lesz a kereslet. Másik oldalról az inflációnak a pályája az bár csökkenés mutat, de nagyon lassút, tehát az év végénél előbb nem érhető el a 10% alatti, azaz a 9%-os inflációt, tehát továbbra is megmarad az erős költségnyomás. A kettő következménye vagy elegye ugye az, hogy a fuvarosok nem tudnak árat emelni, vagy éppen csökken is, miközben a költségük nő, tehát a profitjuk az csökken, vagy akár veszteségbe is fordul. Bár eddig nem csökkent, az első negyed évről beszélek, nem csökkent a kapacitás, ez szinte biztosra vehető, hogy ez kapacitás csökkentéssel, beruházás megvonással fog járni, hiszen nincs pénz a szakmában, és amikor odaérünk majd, hogy végre bekövetkezik ugye a trendforduló, és mondjuk felpattan a gazdaság, elindul a termelés, a fogyasztás, akkor mi úgy látjuk, hogy vissza, tehát egy ellentétes helyzet alakul ki, nem lesz majd elegendő kapacitás, hiszen le kell építeni egy részét annak, ami ott van, vagy éppen más piacokra elhelyezni, hogy ez is egyfajta kapacitás csökkenés lesz a hazai piacon. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy amikor jön a konjunktúra, akkor nem lesz elég kamion, és ott igen gyors áremelkedés fog elindulni. Ez azt gondolom, hogy ez hasonlít a szituáció a COVID utánira. Mi erre számítunk, de addig is nehéz helyzetben lesznek a fuvarozók, tehát igenis kitart a hét szűk esztendő, akár évvégéig is.
Hát akkor ez lesz már a végszó, nem túl pozitív végszó. Bár egyébként az, hogy látszik a fény az alagút végén, hogy jól messze van, ez azért pozitív. Már nem az, hogy messze van, hanem az, hogy látszik a fény az alagút végén. Én köszönöm vendégeimnek, Böröndi Leventének, a Waberers International NRT nemzetközi operációs igazgatójának és Lajkó Ferenc logisztikai iparági szakértőnek, a Digilog Consulting ügyvezetőjének, hogy vendégeink voltak. Kérem, tegyék máskor is.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.